Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€12 millióról 18 millió forintra emelkedett az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár. A kormány ezzel is támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Palócz André ismertette, február 28-áig választhat több mint 800 000 érintett. Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik januárban már számlát bocsátottak ki. Palócz André közlése szerint azokat segíti a döntés, akik nagyobb, nem 12, hanem 18 millió forintos forgalmat vállalnak évente, és szemben a kamara kérésével nem két lépcsőben, hanem egy nagy lépéssel 50%-kal emelték meg a határt. Az érintett körbe tartoznak azok az egyéni vállalkozások, amelyek magánszemélyeknek nyújtanak szolgáltatást, akár a kisboltok, a kozmetikusok, fodrászok, a cipészek vagy a kispékségek. Az MBH Bank felmérése szerint a fiatalok többsége használt autóvásárlásra fordítja a munkáshitelt, amelynek célja a munkát vállaló fiatalok élet- és pályakezdésének támogatása lenne, írja a híradó.hu. A hiteligénylők többsége a legmagasabb összeget igényli. Eddig több száz hitelszerződést kötött a bank a hiteligénylő ügyfelekkel. A legnagyobb érdeklődést Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Szolnok, Csongrád, Csanád és Békésvár megyében tapasztalja a bank. Bombariadó volt szombat délután a budapesti kongresszusi központban. Az épületet kiürítették, a hatóságok azonban pár órával később visszaengedték a jelenlévőket. Új erőmű építését jelentette be a régi helyén Tiszaújvárosban Cepek Gábor. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán közölte. Az 1000 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését. A MOL sikeresen tesztelte az új üzemanyagai gyártását a pozsonyi finomítóban. A hidrogénezett növényi olajat tartalmazó dízel és a fenntartható repülőgép üzemanyag gyártását próbálta ki a Magyar Olajtársaság. A sikeres próbagyártás azt igazolja, hogy a MOL technológiai szempontból felkészült az alternatív szintetikus üzemanyagok előállítására, ezzel hozzájárul az okos energia átmenethez, írták közleményükben. A Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete várja az önkéntes véradókat Egerben. Három helyszínen lesz alkalma vért adni az önkénteseknek a jövő héten, a Magyar Vöröskereszt területi szervezetének szervezésében. Hétfőn az Egri Egyetem Leányka úti C épületében délután 1 és 5 óra között, kedden a Tűzoltóság Vincellér iskola úti épületében délelőtt, szerdán pedig a civil közösségek házában 13 és 17 óra között várják majd a véradókat. Az ország 22 pontján 20 000 facsemetét osztanak ki ingyenesen a Nemzeti Faültetés Napja alkalmából. A csemeték pici, 20-50 centis fácskák, kicsi földlabdával, ezért gondoskodó örökbefogadókra van szükségük. A facsemetéket kizárólag magánkertekbe szánják. Az osztott csemeték felkerülnek a Nemzeti Faültetés Napja térképére, ezért fontos azt a címet megadni a regisztráció során, ahová csemeték el lesznek ültetve. Egy címre maximum 10 darab csemetét lehet rendelni. A csemeteosztás helyszíneiről és időpontjairól, valamint a regisztrációról a nemzetifaültetésnapja.hu oldalon lehet tájékozódni. Híreink végén az időjárásról. Az ország legnagyobb részén kiderül az ég, főként nyugaton maradhatnak felhősebb tájak. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél legfeljebb a keleti harmadában élénkülhet meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, de a szélvédett derült fagyzugos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, még a tartósan felhős nyugati délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkins-szel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1883. február 13-án halt meg Wilhelm Richard Wagner német zeneszerző, karmester, esztéta. A mai alkalommal két jelentős operáját, a Nürnbergi Mesterdalnokokat és a Tristan és Isoldát ismerhetik meg. A Tristan és Isolda Richard Wagner egyik három felvonásos operája. Librettóját a zeneszerző írta Gottfried von Strasburg versregénye alapján. Ősbemutatójára 1865. június 10-én került sor a müncheni Königliches Hof und National Theaterben. Magyarországon 1901. november 28-án mutatták be a Budapesti Operaházban. Wagner 1840-ben Hermann Kurz modern átdolgozásában olvasta először Gottfried von Strasburg Tristanját, de csak 1856-ban a Siegfried komponálásának megszakításakor kezdett foglalkozni operává történő feldolgozásával. Elhatározását három hatás motiválta. Egyre közelebb érezte magát Schopenhauer filozófiájához, melynek lényege a világ okszerűségén felülemelkedő valóság. Másodszorban ekkor ismerkedett meg és szeretett bele Matilde Wesendonckba, barátja és kiadója feleségébe. A harmadik ösztönző ok a Ring tetralógia előadhatóságával kapcsolatos aggodalma volt, ami könnyen előadható egyestés opera megírására ösztönözte. A szövegkönyv 1857. augusztusának végére készült el, az utolsó korrekciókra Zürichben került sor. A komponálás ez év decemberében ugyancsak a svájci városban kezdődött, majd a második felvonás elkészítésével 1858-59-ben Velencében folytatódott. Végül a harmadik felvonás partitúrájának lezárásával 1859. augusztus 9-én fejeződött be. A bemutatóra azonban várni kellett. Több színháznál is próbálkozott, de mindenhol visszautasításra talált. Végül II. Lajos bajor király közbenjárásával Münchenben mutatták be, 1865. június 10-én. A közönség, a sajtó és a zenekritikusok vegyes érzelmekkel fogadták. A korabeli tudósítások nagy sikert emlegetnek, de mindössze háromszor adták elő. Közel egy évtized múlva indult el az opera diadal útjára. Előbb Weimarban, majd Berlin, utána pedig Németország és Európa összes vezető operaházában színre vitték. Richard Wagner így jellemezte Mathilde Wesendonckhoz írt levelében a Tristán és Izolda előjátékát. A zenésznek, ki ezt a témát választotta bevezetésű szerelmi drámájához, főgondja az volt, miként korlátozza magát, hiszen a téma kimeríthetetlen. Így hát csak egyszer, de hosszú tagolt áradással bontotta ki a kielégíthetetlen vágyat, a gyengéd vonzódás félénk vallomásától, félő sóhajokon, reményen és tétovázáson, panaszon és kívánságon, mámoron és killódáson át, a hatalmas kitörés óriási erőfeszítéséig, mely megnyitná a határtalanul vágyódó szívnek a végtelen szerelmi mámor tengeréhez vezető utat. Hiába. A szív tehetetlenül visszahanyatlik, és vágyban eped. A jellemzés dagályos, modoros kissé, mint általában Wagner írásai, de lényegét tekintve pontos. A zene valóban a jelzett utat járja végig, szerencsére minden dagály nélkül. Az európai zenében régóta a szomorúság jelképévé vált motívumhoz, a lefelé haladó kromatikához társítja Wagner a vágy jelképét, a felfelé haladó kromatikát. A kettőhöz mindjárt a mű elején azaz akkor csatlakozik, amit a zenetörténet Tristán akkornak hív. Valójában nem volna különleges harmónia, Wagner azonban nem a szokott módon használja fels, vezeti tovább szólamait. A feszültséget nem oldja, pontosabban miközben bizonyos szólamokat szabályosan vezet az oldás felé, a közben más hangokkal továbbra is feszültséget teremt. Az alaphangnemet, az ámolt ugyan érzékelteti, de anélkül, hogy expressis verbis kimondaná. Alig, hanem ez adja a zene sajátos varázsát, rendkívüli hatását. Hogy mennyire rendkívüli volt valamikor ez a hatás, mi sem bizonyítja jobban, mint a francia César Franck egy zeneszerző növendékének esete. Az illető az előjáték alatt rosszul lett a gyönyörűségtől, és el is ájult. Hallgassuk most meg az előjátékot Wagner Tristán és Isolda című operájához a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának előadásában.
Thank you.
Elhangzott Wagner Tristan és Izolda című operájához írt előjátéka a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának előadásában. Mint általában Wagner műveinél, az egyes motívumokat a Tristan esetében is névvel szokta emlegetni a szakirodalom. Ezek a nevek ugyan nem Wagnertől valók, de gyakran találóak. Az előjáték legfontosabb motívumai megjelenésük sorrendjében a vágy, a szerelmi pillantás, illetve a Liebesentbehrung nevet viselik. Ez utóbbi körülbelül szerelmi lemondás nélkülözést jelent. A csúcspont előtt jelenik meg a halállal való dacolás, a halál megvetésének motívuma. Az előjátékhoz zenekari koncerteken hagyományosan az opera vége kapcsolódik. Ez a befejező szakasz azonban maga sem más, mint az opera közepének egyfajta visszaidézése. A második felvonás közepén hatalmas fokozás jeleníti meg az egymásra talált Márke király lovagjának, Tristánnak és Márke jegyesének, Izoldának végzetes szerelmét. Ez drámai erővel törik meg, amikor Tristánékat felfedezik. A harmadik felvonás végén Izolda mindezt visszaidézi, de immár drámai törés nélkül. Éteri hádúrakkorban nyugszik meg a zene, ez jelenti a végső beteljesedést, a két szerelmes halálban való örök egyesülését. A Tristan és Izolda vélhetően Wagner legőszintébb operája, az egyetlen, amelyben valóban a saját érzelmeiről, szenvedéseiről mesél. Bár talán éppen a szerelmesek neve között álló, a férfi és a nő egyenrangúságát jelző undot nem volt képes megírni. A főhősök ugyanaz éjszakába kiáltják, nicht mehr Tristan, nicht mehr Isolde, de mintha még a varázsital hatása alatt sem olvadna egészen egyé a két lélek az éjszakában. Hiszen miközben Tristan a hős permanensen önmagát emészti, sajnálja, magáról beszél és önmagáért szenved, addig Isolde, az asszony, Tristan miatt és a férfiért. Félő, hogy valahol mélyen ez a mára kissé idejét múlt szemlélet híven tükrözi, mit gondolt valójában Richard Wagner arról, hogy hol van a nő helye egy párkapcsolatban. Hallgassuk meg Tristan és Izolda szerelmi kettősét a második felvonásból. hangzott Richard Wagner Tristan és Izolda című operájából, a Szerelmi kettős a második felvonásból. Richard Wagnert 1845-ben Gervinus, a Német nemzeti költészet története című könyvét olvasva ragadta meg a Mesterdalnokok költészete, a Dalnokok versengése és Hans Sachs alakja. Ekkor merült fel benne a Tannhäuser vígoperai párjának megkomponálása. A terv megvalósítására, azaz a Nürnbergi Mesterdalnokok című opera megírására ugyanakkor csak jóval később a Nibelung gyűrűje tetralógia keletkezését megszakítva nyílt módja. 1861-ben kezdte írni az opera szövegkönyvét, majd rögtön megkomponálta a nyitányt, mely 1862-ben nyilvánosan is elhangzott Lipcsében a zeneszerző vezényletével. Bár a Mesterdalnokok Wagner egyetlen érettkori vígoperája, a mű egyáltalán nem vidám körülmények között keletkezett. A Tannhäuser 1861-es párizsi bukása után 1864-ben meghiúsult a Tristan és Izolda bécsi bemutatója, majd 1866-ban meghalt Wagner első felesége. Az opera cselekménye a 16. század közepén Nürnbergben játszódik. A szereplők helyi mesteremberek, amatőr költő énekesek. A mesterdal mibellétét és a mesterdalnoki cím kiérdemlését is szigorú szabályok határozzák meg, csak a legkiválóbb költő énekes felelhet meg a szigorú elvárásoknak. Ebbe a közegbe érkezik az ifjú és tapasztalatlan Stolzingi Walter, aki új, merész dallal próbálkozik, eleinte sikertelenül. Zsenialitását egyedül Hans Sachs ismeri fel, aki elkezdi egyengetni az ifjú pályáját. Nyilvánvaló az önéletrajzi párhuzam, Walter és Hans Sachs figurái mögött maga Wagner, illetve az ő tehetségét felismerő és őt támogató Liszt Ferenc személye derenghet fel. Befejezésül hallgassuk meg a Nürnbergi Mesterdalnokok nyitányát a berlini filharmonikusok előadásában Herbert von Karajan vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallják.
De most tényleg, mit csináljunk azokkal a könyvekkel, amiket ajándékba kapunk? Már rettegek, ha valaki könyvet ad ajándékba, mert szenvedélyes olvasó vagyok, és nincs az az idő, amit sajnálnék egy könyvtől, viszont tényleg nincs az az idő, amit minden ajándékkönyv elolvasására fordíthatnék, amihez ráadásul még azok is jönnek, amiket magamtól is el akarnék olvasni. Karácsonyra a következő könyveket kaptam. A rejtélyes Z generáció, Hová tűnt az örömhír, Egy ember, aki kétszer hal meg, Emmaus, Öt órai teja, A cölibátus története, Szépséges jel pajzsodon, címmel egy gyönyörű albumot, csak amik most itt vannak az asztalomon, tologatom, méregetem őket, farkas szemet néznek velem, egyiket a másikra rakosgatom, porttörléskor odébb teszem, de nem akarom feltenni őket a könyves polcra, mert onnantól elvesztek. Olvastam egyszer, talán a trapista Merton írta, hogy néhány napra bekéreckedett az egyik kolostorba, még civilként, mint egyetemi tanár. Szigorú rendű kolostor volt, ezért csak a karzatról kapcsolódhatott be a szerzetesek imaóráiba. Megfigyelte a szerzeteseket, ahogy gyülekeznek stallumaikban, és elfoglalják helyüket, időre pontosan mind ott van, kezdték a zsolozsmát. Volt egy olyan férfi is a közösségben, aki ugyan nem szerzetes ruhában, de mindig ott állt közöttük. Jó pár nap így telt el, amikor egyik zsolozsmán az illetőt nem látta köztük. Hosszan nézte, tűnődött, mi történhetett, amikor egyszer csak észrevette, dehogy nem, ott van a többi közt. Azért nem ismerte föl, mert közben az illető beöltözött szerzetesnek, és beleolvadt a többiek közé a szentélyben. Ezzel a mozzanattal megszűnt minden egyedisége, lemondott arról, hogy más legyen, hogy akár messziről is észrevegyék a többi közt, már csak annak tűnik ki, aki közel van. Így lesznek számomra a könyvek is. Ha felkerül a polcra, bekerül a többi közé, onnantól már csak akkor számít, ha ismét elő akarom venni valami okból. Egyébként együtt zengnek, mint az orgona sípok hangjai. Néha azért elő-elő kerül valamelyik, hogy újra olvassam, mert valami miatt fontos lett ismét. Így olvasom most újra Michelangelo regényes életrajzát Irving Stone-tól. Lassan haladok vele, mert egyre apróbbak a betűk, és a könyv maga súlyos 100 oldalakat tesz ki. Mégsem tudom egykönnyen lerakni, ha hozzákezdek. Élethűen írja le akkor mindenféle szokását, a szobrászat, a festészet, és az építészet gígászi reneszánsz mestereinek látás és gondolkodás módját, az étkezési szokásaiktól a műveik megmérettetéséig. Elrepít egy másik világba. Mintha nem is a földön élnék, olyan messzire jutottunk-e néhány száz év alatt. Miközben a Dávid szobor, a Piéta vagy a Sixtus kápolna freskóit lapozom, föl-föl nézek a lapjairól, át az ablakon, oda túl, az úton haladókra. A nagy kérdésre, hogy menté a világ a könyvek által elébb, azt kell mondanom, hogy nem igazán. Hiszen azt a pusztítást, amit a könyvekben tudunk okozni, ma már könyvek nélkül is megtesszük. Sok esetben alattomosabban és még sebezhetőbben. A Gutenberg galaxison túl is. Mégis szeretnénk mindnyájan hinni abban, hogy a digitalizáció nem csak a hackereknek kedvez, és nem is a bitcoin konjunktúra éled meg a nyomdokain, hanem meg annyi virtualitás és mesterségesség után ismét szeretettel nyújtunk egy-egy könyvet, vagy nyúlunk egy-egy könyvért. Szívesen nyújtjuk jeles alkalmakkor szeretteink felé, tessék itt egy könyv, nekem nagyon tetszett, fogad szeretettel. S az így nyújtott könyvek között itt-ott talán lesz azért egy szentírás is. Ülök az asztalomnál, és kopogom a betűket meg az írásjeleket, és közben oldalra pillantok a növekvő könyvkupacra. Úgy vagyok velük, hogy tartok már minden egyes új kötettől, mégis, ha megérint egy nehéz nap szomorúsága, hosszan keresgetek a könyvek között, melyik lenne most alkalmas olvasmány. És mint a gyógyszer. Ha a fogad fáj ezt, ha lázas vagy azt, fejfájásra, torokkaparásra, elővesz az ember egy-egy arra való gyógyszert. A legtöbb bajnak ugyancsak megvan a saját könyve. Most például, hogy napok óta kedvem sincs kimozdulni, kihúzok a kupacból egy szép kötésű, világos kék, kemény táblás, vékonyka könyvet, és lapozni kezdem. 5 órai teja. Mint egy 70 recepttel kínál sokféle zamattal meg annyi teát, falatnyi finom sós és édes süteményekkel. És megállapítom, hogy öregszem.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és